Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domanics András. Alapvető változások előtt áll az ország és a Magyar Tudományos Akadémia, kezdte utolsó elnöki köszöntőjében a 200. ünnepi közgyűlésen Frany Tamás, aki kiemelten fontosnak tartotta, hogy Magyar Péter a következő miniszterelnök és Takács Zoltán tudományos és technológiai miniszterjelölt elfogadta a testület meghívását.
Köszönettel tartozom azért, hogy szolgálhattam-e nagymúltú, nagy tekintélyű, a magyar nemzet történelmébe és szellemi önismeretébe mélyen beágyazott intézményt. Széchenyi István és társai akadémiánk létrehozásával szellemi irányt is kijelöltek, amely szerint a tudás nem önmagáért való, hanem a haza javát kell szolgálnia. A kutatás nem elszigetelt, hanem közösségbe ágyazott tevékenység, a műveltség pedig nem dísze, hanem megtartó ereje a nemzetnek. Az akadémia feladata ma sem kisebb, mint alapításakor volt, sőt, talán még nagyobb. Korunk a maga gyors technológiai változásaival, járványokkal, klímaválsággal, fenntarthatósági kényszerhelyzettel, társadalmi és geopolitikai megrázkódtatásokkal minden korábbinál sürgetőbben teszi fel a kérdést, képesek vagyunk-e tudásunkat közös javunk szolgálatába állítani. Képesek vagyunk-e úgy megőrizni önazonosságunkat és önrendelkezésünket, hogy közben nyitottak maradunk a világra és a megújulásra? E kérdések súlyával a vállunkon érkeztünk meg vezető társaimmal a most lezáruló 6 éves ciklus küszöbére.
Frany Tamás emlékeztetett, a kutatóhálózat elcsatolása után első elnöki ciklusa elején egy megtépázott, de meg nem tört akadémia vezetését vette át.
Munkánkat a világjárvány idején kellett megkezdenünk, kezdettől fogva fontos célunk volt a nemzet tanácsadója funkciót az akadémiai lét lényegi elemévé tegyük. A politikának, gazdaságnak, társadalomnak és kultúrának szüksége van a tudomány tisztánlátására, elemző és kritikai erejére, távlatos gondolkodására. Vezetőtársaimmal azt valljuk, hogy a haza legkiválóbb szellemi, kulturális, politikai és gazdasági erőinek nézetkülönbségeik mellett is együtt kell működniük a nemzet boldogulásáért. Ezért mindig szembeszegültünk a megosztó törekvésekkel, akárhonnan eredtek is.
Frany Tamás felidézte, kezdetben ígéretes volt az együttműködésük az Orbán kormánnyal.
Több minisztériummal számos ügyben valódi együttműködés jött létre. Ugyanakkor nem sikerült kellő mértékű, kölcsönös tiszteletem és bizalmon alapuló kapcsolatot kialakítani a most ugyancsak leköszönő kormányzattal. Így aztán nem meglepő, hogy a kutatóhálózat sorsával, az egyetemi támogatott kutatóhelyek visszaszerzésével, vagy a független kutatási alapra vonatkozó javaslatunkkal kapcsolatos erőfeszítéseink rendre merev ellenállásba ütköztek. A meg nem valósult tervek azonban nem teszik értelmetlenni az erőfeszítéseket, és nem is sugallják céljaink feladását. Éppen ellenkezőleg kijelölik a jövő feladatait. Reményteli, hogy a tudomány népszerűsítés és az ismeretterjesztés terén komoly eredményeket értünk el. Az akadémia kommunikációja aktívan alkalmazkodott a digitális korszak új lehetőségeihez és követelményeihez. Felismertük, hogy a tudományt ott kell hangsúlyosan megjelenítenünk, ahova a társadalom figyelme összpontosul, ahol véleménye formálódik. Ebből a felismerésből nőtt ki az elmúlt évek egyik legnagyobb reményű kezdeményezése, a középiskolai MTA alumni program is. Több mint 1600 kutató fejezte ki csatlakozásával felelősségérzetét az iránt, hogy a következő nemzedékekhez személyesen is eljuttassa a tudomány szeretetét, tapasztalatait, a kutatás módszertanából fakadó hitelességét. Ez a program a jövő közgondolkodását formáló befektetés. Az akadémia területi bizottságai pótolhatatlan szerepet töltenek be életünkben. Olyan helyismeret és kapcsolati háló birtokában vannak, amire Budapestről nem lehet szert tenni. Az akadémia országos jelenléte az ő munkájukon keresztül válik valósággá. Új lendületet kapott társadalomfejlesztő kapcsolatépítésünk a hazai és a határon túli magyar településekkel, a tudománybarát település mozgalom elindulásával, melynek szintén kulcsszereplői a területi bizottságok. Lehetőségeik bővítése továbbra is fontos feladat. A határon túli magyar tudományosság, nem csak a Kárpát-medencében, szintén integráns része, éltető forrása volt és maradt közösségünknek. Kapcsolódásuk akadémiánkhoz még szorosabbá vált a külső tagok jogainak bővülésével és a jubileumi ünnepségeken vállalt szerepükkel. Közben nem feledkeztünk meg saját házunk tájáról sem. Sikeres szervezeti újítás volt a titkárság köztestületi igazgatóságának létrehozása. Székházunk felújításának saját forrásból történő megkezdése, a megújult díszterem és a harmadik emeleti kiállítóterek igazolják, hogy a romló állapotokat nem kell beletörődéssel fogadni, nem kell másra várni. Az elvégzett munka minőségét az elnyert UNESCO Egyiptomtól származó Ikomosz díj is igazolja. Különleges kiváltság és kivételes felelősség volt számunkra, hogy éppen ebben az időszakban készülhettünk fel és ünnepelhetjük még ebben az évben is az akadémia és könyvtára megalapításának 200. évfordulóját. Az évfordulós programsorozat jelentős hazai és nemzetközi érdeklődés mellett nagy sikerrel zajlik, amit a jubileumi programjainkra, kiállításainkra özönlő ezrek és a társadalmi elit fokozott érdeklődése is mutat. A bicentenárium lezárulta után a programsorozat tartósan értékes elemeit be lehet építeni az akadémia mindennapi életébe. Az MTA doktora cím mellett elindítottuk az egyetemi kutatóhálózati és ipari kutatóhelyek minősítését is, az MTA kiváló kutatóhely programot. Sikeresen működnek kiválósági pályázataink, ösztöndíjaink, köztük az új nemzeti programok. A Magyar Tudományos Akadémia közössége a nemzetközi tudományosság része is. Több mint 60 nemzetközi szervezetben képviseli a magyar tudományt, alakítja a tudomány diplomáciát, rangos részese európai és globális együttműködéseknek, szervezője a Tudományos Világfórumnak.
A Magyar Tudományos Akadémia nem szolgálója, hanem partnere kell legyen a mindenkori magyar kormánynak, fogalmazott Frany Tamás.
Bizonyos, hogy akadémiánk élén az új vezetőkkel, felelősségvállalásra kész, konstruktív partnere lesz az új kormányzatnak a magyar tudomány, felsőoktatás valamennyi sürgető problémájának megoldásában.
Frany Tamás beszédét úgy zárta, hálával, tisztelettel és bizalommal adja át az akadémia vezetését.
Hálával az elmúlt évek közös munkájáért. Tisztelettel az akadémia 200 éves öröksége és közössége iránt, és bizalommal azok iránt, akik a következő években viszik tovább ezt a felelősséget. Hiszem, hogy a Magyar Tudományos Akadémia jövője biztos és erős, ha a közössége erős. Hiszem, hogy az akadémia akkor marad hű önmagához, ha egyszerre őrzi szabadságát, nyitottságát, erkölcsi tartását és társadalmi felelősségét. Én hiszem, hogy amíg lesznek Magyarországon olyan emberek, akik a tudásban nem csupán személyes sikerük lehetőségét, hanem hivatást, szolgálatot és közösségépítő erőt látnak, addig az akadémiának lesz jövője. Köszönöm, hogy együtt szolgálhattuk ezt a 200 éves intézményt, köszönöm a bizalmat, és hogy meghallgattak.
Pósfai Mihályt választotta meg a Magyar Tudományos Akadémia közgyűlése az MTA következő elnökének. A tisztségre 4 jelölt közül esett a választás a 63 éves Széchenyi díjas geológusra, a Pannon Egyetem tanárára, aki megválasztása után ünnepélyes keretek között vette át az akadémia pecsétjét Frany Tamás leköszönő elnöktől. Pósfai Mihály megválasztott elnök első sajtótájékoztatóján elmondta, elnöki programjának lényegi eleme volt, hogy a köztestületi tagokat szorosabban bevonják az akadémia működésébe.
Másrészt a programomnak vannak olyan elemei, amelyek az úgynevezett kutatói derékhad támogatását célozzák. Ugyanis általában azt lehet hallani a kutatás támogatással kapcsolatban, hogy a kiválóságot, a csúcsot támogatjuk, és valóban ilyen például a lendületprogram. De ugye ezekben a lendületcsoportokban is dolgoznak csoporttagok, nem fog mindenki lendületet nyerni, és ezek alkotják ennek a 19 000 köztestületi tagnak a nagyobb részét. Tehát akik lelkiismeretesen dolgoznak, és talán elismerést is várnak a munkájukért. Tehát őrájuk szeretnék jobban figyelni, azzal, hogy kisebb összegű pályázatokat írunk ki, például egy ilyen szabatikálnak nevezett alkotói évet finanszírozna az akadémia, hogyha erre vannak lehetőségeink, és ilyen kutató-támogató műhelyeket szervez az akadémia.
Pósfai Mihály kitért a kormányváltásra is, hangsúlyozva az együttműködés fontosságát és lehetőségét az alakuló új kabinettel. Ezek a változások azt is jelentik, hogy kitágult egy új horizont, fogalmazott. Hozzátéve, a kutatóhálózatokról az összes érintett féllel le kell ülni tárgyalni, hogy megtalálják, mi lenne a legjobb megoldás.
Ha ez megoldható, akkor egy dolgozói képviselet az feltétlenül szükséges. A másik a jelenlegi intézetigazgatók. Természetesen a Magyar Tudományos Akadémia is ott lenne az asztalnál, és természetesen a kormány is ott lenne, mivel közfinanszírozásúak ezek az intézetek nagy részben. Az ELTE-hez csatolt kutató intézetek, kutatóközpontok esetén valószínű, hogy az ELTE képviselőit is be kellene ebbe vonni.
Míg a Magyar Tudományos Akadémia megválasztott új elnöke és főtitkár helyettese is az egyetemi világból érkezett, a megválasztott új főtitkár Kecskeméti Gábor irodalomtörténész a kutatóhálózatból érkezik az MTA felső vezetőségébe.
A változások, amelyek a szervezeti életben, a magyar tudományos élet menedzselésében, irányításában végbe mentek, az elmúlt időszakban rettenetesen felgyorsultak és igazán kontraproduktívan váltak. Csak az elmúlt 6 évem során én 5 intézménynek voltam a munkatársa, anélkül, hogy a dolgozószobámból kiléptem volna, és ez azt jelenti, hogy 4 alkalommal kellett teljes szervezeti újraalakítást végrehajtanom, valamennyi szabályzatot újrafogalmaznom, valamennyi szerződést újrakötnöm, beleértve a kutatók munkaszerződéseit, valamennyi külső partneri együttműködésünket, hazai és határon túli kooperációnkat, és mindannyiszor újra és újra elmagyaráznom, hogy mi kik vagyunk. Mi annak az oka, hogy mindig új nevünk van, és vajon továbbra is megbízható partnerei tudunk-e lenni mindenekelőtt a nemzetközi kutatásnak.
Ez a helyzet a kutatók biztonságérzetének sem tett jót, és a vezetőség számára is rengeteg időt és energiát emésztett fel, amit az intézményeikre kellett volna fordítaniuk, tette hozzá a megválasztott főtitkár.
A fiatal kutatóinkra sem tudtunk figyelemmel lenni, akik elvesztették a hitüket, a reményüket, karrierpályák, életpályák megépítés. Az elmúlt években végignéztük, ahogy a fiatal posztdoktorok számára meghirdetett pályázati repertoár leépült. Korábban 3 olyan struktúra is volt, ezek közül 2 az akadémia támogatott, a 3-at pedig a korábbi OTKA, később NKFIH, amelyet kifejezetten fiatal kutatók pályakezdéséhez szántak. A magyarországi pályázati rendszer az elmúlt években a csúcs kiválósági pályázatok irányába mozdult el, és most a tavaszon érzékeltem azt, a kollégáim jöttek ezzel a jelzéssel, hova az ördögbe pályázhatnak fiatal doktori diplomával a kezükben. Nincs megfelelő portfólió, amely egy kutatói pályai valamennyi szakaszára egyenletesen kiszámítható, előrelátható és egzisztenciálisan is biztos támogatást tudna nyújtani.
A kutatóhálózatokra vonatkozó megoldás nem lesz gyors, véli Kecskeméti Gábor.
Valamennyi volt kutatóintézményünk jelezte, hogy valamilyen módon az akadémia irányítása vagy felügyelete alá kíván visszakerülni, de az a 4 intézmény, amely jelenleg az ELTE kötelékében van, köztestületi költségvetési szervként látja önmagát, míg az a 13 főigazgató, aki a jelenlegi HUNREN nevében nyilatkozott, azt tartanák tökéletes megoldásnak, hogyha a kormányzat a HUNREN alapítói jogait adná át a Tudományos Akadémiának. A vektorok egy irányba mutatnak, de ez 2 jogilag gyökeresen különböző megoldás.
Kovács Ilona megválasztott főtitkár helyettes szerint most minden hajó egy irányba áll, és az akadémiai szabadság visszaállításáról már nem csak beszélni lehet. A megválasztott főtitkár helyettes szerint ugyanakkor nagyon sok munka vár az új vezetőségre.
A fiatalok érdekében nyilván nagyon-nagyon fontosnak tartom én is azt, hogy az úgynevezett posztdoktori rendszer vissza tudjon állni, mert ez volt az a lépés a fiatal kutatók pályaévében, ami az elmúlt néhány évben tűnt el, egy lépcső az ő pályájukban hirtelen kiesett, amit nem lehet csak úgy átugrani. A posztdoktori rész az, amikor egy doktori fokozatot szerzett fiatal az önállósodás útjára lép, amikor saját témát választ, saját feje után megy néhány évig, és beérik az, hogy ő önálló kutatóvá válik. Ha ilyen nincs, akkor nem csoda, hogy külföldre távoznak a tehetségek.
Kovács Ilona megválasztott főtitkár helyettes szerint az akadémiai szabadságba beletartozik nem csak a felsőoktatási intézmények önállósága és autonómiája, hanem a kutatás, a kutatási intézmények önállósága és autonómiája is, amihez részletes és kidolgozott tervek kellenek.
Szigma, a holnap világa.
3 kutatócsoport jutott finanszírozáshoz a Massachusetts-i Műszaki Egyetem és a HUNREN Magyar Kutatási Hálózat közös pályázatán. A világ első számú műszaki egyetemének számító intézmény programjának keretében a HUNREN kutatói most először vehetnek részt közös pályázati programban. Világszerte mindössze 23 ország vesz részt a programban, mondta Ványi András Szabolcs, a HUNREN Magyar Kutatási Hálózat fűtőelem és reaktor anyagok laboratóriumának tudományos főmunkatársa. Szabó Gergő interjúja.
Ilyen együttműködés még nem volt. A Massachusetts-i egyetemet, az MIT-t követtük, a munkásságukat, cikkeiket olvastuk, ezek alapján dolgoztunk tovább, de közvetlen kapcsolat, munkakapcsolat még nem volt az egyetemmel, úgyhogy nagyon örültünk, amikor hallottunk arról, hogy lehetőség van velük közösen pályázni. Nagyon örültünk, amikor megtudtuk, hogy ezt a pályázatot, amit beadtunk, ezt az MIT-nak a releváns kuratóriuma elfogadta és támogatja.
Ugye itt 3 nyertes pályázat van, azt kérném mutassa be az önökét, ön melyikben volt érintett?
Mi pályázatunknak a magyarra fordított neve a fejlett reaktorok autonóm irányítása. Ez a projekt azzal kapcsolatos, hogy az új típusú reaktorokban van egy ilyen cél vagy törekvés, hogy a operátoroknak a szerepét, terheltségét csökkentsük. Ehhez két nagy lábon kell előre haladnunk, egyfelől az irányítás technikán kell sokat fejlesztenünk, másfelől pedig a reaktorokban lejátszódó reaktorfizikai, termohidraulikai folyamatok megértését kell javítanunk, és a mi pályázatunk az főleg ennek a második pillérnek a fejlesztésén alapul, ezzel foglalkozik. Itt alapvetően egy méréses és számításos keretben fogunk együtt dolgozni az amerikai kollégákkal. Ők adják nekünk a saját fejlesztésű programukkal kapcsolatos tudást és tapasztalatot, illetve segítenek nekünk betanulni, mi pedig lehetőséget biztosítunk számukra, hogy a magyar reaktorokon validációs jellegű méréseket végezzünk el közösen. A projektbe be fogunk vonni hallgatókat is, itteni műegyetemről, illetve a kinti műegyetemről is, illetve lesznek majd ezekkel a cserekapcsolatokkal kapcsolatos szakmai utazások mi részünkről is az Egyesült Államokba, illetve ők is meg fognak minket látogatni a projektnek a második felében.
Összességében ennek a sikeres pályázatnak köszönhetően az MIT-vel való együttműködés révén milyen lehetőségek nyílnak meg önök számára, akár ebben a projektben, amire enélkül nem lett volna mód esetleg?
Hát itt azt gondolom, hogy talán a legfontosabb és a legértékesebb az a közvetlen kapcsolatnak, a személyes kapcsolatoknak a kialakulása, hogy ténylegesen beszélő, levelező viszonyba kerüljük a kinti kollégákkal, és hát mi úgy reméljük és úgy tervezünk, úgy szeretnénk ezt a projektet elindítani, hogy ez egy hosszabb együttműködésnek az első eleme legyen, és majd következő fázisokban meg tudjuk újítani majd ezt az együttműködést, és tovább tudjuk folytatni.
Sigma, a holnap világa.
A Velencei tó vízszintje alig 70 cm, így pedig, ha a következő hetekben nem érkezik jelentős csapadék, akkor őszre akár ki is száradhat. A szakemberek szerint a vízpótlást hosszú távon akár a Dunából is meg lehetne oldani. Várkonyi Gyula összefoglalója.
Rendkívül alacsony a magyarországi folyók és tavak vízszintje. Szegi Attillát, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivő helyettesét hallják.
Hazánk területén a 2021 óta tartó döntően az átlagosnál szárazabb időjárás következtében a halmozott csapadékhiány mértéke március végére elérte a -426 mm. A vízjárását alacsony és igen alacsony medertehetség jellemzi. A Duna magyarországi szakaszának medertehetsége összességében 15% körül alakul jelenleg. A Rábán, a Murán és a Dráván is hasonló a helyzet, de a Tiszán is a duzzasztott szakaszok kivételével mindössze 10-20%-os a medertehetség, és ez jellemző jelenleg a mellékfolyókra is. A Balaton átlagvízállása jelenleg 87 cm, az április végi május elejé átlagvízállás 98 cm, a Velencei tónál, Agárnál 70 cm volt a vízállás, ez is jelentősen elmarad attól, amelynek jelenleg lenni kéne. Bízunk abban, hogy akár májusban, akár még a medárdi időszakban jelentősebb csapadékmennyiség érkezik esetleg, és az még segíthet a tavaink feltöltődésében.
A Velencei tó állapota különösen aggasztó. Pálinkás Imre Pált, a Magyarországos Horgászszövetség Velencei Tavi Kirendeltség vezetőjét hallják.
Mi úgy látjuk, hogy itt mesterséges vízpótlási rendszert kellene kiépíteni, és véleményünk szerint erre egyedül a Duna lenne alkalmas forrásként. Lehet abban gondolkodni, hogy akár az Elcsi kúcsorok bővítésével szűrt vizet szállítani, vagy régebben voltak olyan nem publikált elképzelések is, amik szerint Komárom irányából egy hosszabb csatornahálózatos megoldással lehetne akár a Balatont is hozzávéve megoldani ezt a vízhiányos problémát. Ha eljutunk odáig, hogy kormányzati szintű akarat lesz a Velencei tó helyzetének stabilizálására, akkor is több évet fog telni ez a projekt megvalósítás. Nem sok jóra számítunk idén, tekintve, hogy már most olyan a vízállás, ami ősszel is meglehetősen kritikusnak számít, és júniustól szeptember végéig olyan 30-50 cm szokott átlagosan apadni a tó, és nem lesz a következő másfél hónapban sem eső, nem jön egy igazi várovárt medárdi időszak monszunszerű esőzésekkel, akkor a valóságban is tényleg a kiszáradás szélére kerülhet a Velencei tó őszre.
A nem hivatalos becslések szerint 8-10 milliárd forintból lehetne összekötni a Dunát a Velencei tóval, amelyhez akár uniós forrásokat is igénybe lehetne venni.
Sigma, a holnap világa.
Több évtizeden nem tapasztalt fagy volt az Alföldön május 1-én reggel. A térségben lévő nagyjából 24 ezer hektár szőlőültetvény mintegy 80%-a fagyott el teljes egészében, mondta Koch Csaba borász, a Hajós-Bajai borvidék elnöke. Szabó Gergő interjúja.
Május 1-i reggelre sajnos egy tragédia történt az Alföldön. Talán 84-85-ös télen voltak ilyen hasonló téli fagyok, amik ilyen szintű pusztítást okoztak a szőlőültetvényekben, viszont ilyen mértékű tavaszi fagy évtizedek óta nem volt. Sajnos összefüggésben van ez is a felmelegedéssel és az aszállyal, mert a levegő páratartalma olyan alacsony, nincs felhő, nincs semmilyen olyan pára réteg a légkörben, amely a hőt vissza tudná verni a föld irányába. Tehát ez az elsivatagosodás, hogy nappal 30 fok meleg éjjel megfagy, ez az egész természetet nagyon próbára fogja tenni a jövőbe, hogyha ez így folytatódik. És sajnos ez a május 1-i elképesztő mértékű fagy is részben ennek tudható be, véleményem szerint, bár meteorológus nem vagyok.
Ez még csak néhány nappal ezelőtt történt, de hogy nagy vonalakban látják-e már a borvidéken, itt önöknél, hogy mekkora lehet a kár?
Mi borvidékünkön 1800 hektár szőlő van, beszéltem a hegybírókkal, de beszéltem az országban nagyon sok szőlőtermelővel. A Dunabor régió, ami Csongrád, Hajósbaj és Kunsági borvidék együtt, itt közel 24 ezer hektár szőlő ültetvény van. Ebből Hajósbaján van 1800, amiből kb. 1500 fagyott el szinte 100%-ig. Kunságban kb. 15 ezer hektár fagyott szinte 100%-ig, és Csongrádban is nagyon jelentős a fagykár. Ilyen mértékű kár az ágazatot nem érte 40 vagy 50 éve, ami most történt.
A közeljövőben ez mit okozhat? Akár a borászok, a termelők számára, és hát a boltok polcain mire számít a következő hónapokban?
A 2026-os évre a borkészletek a pincékben rendelkezésre állnak. A borárában nem fog egyelőre jelentkezni, viszont ha nézzük a láncolatot, tehát össze nem lesz mit szüretelni, sőt egy picit a probléma ettől nagyobb lesz, amit most még nem lehet pontosan felmérni, hogy voltak olyan területek, ahol akár mínusz 3, mínusz 5 fokos hideg volt, és a megindult netkeringés a növényben nem csak az öldhajtások fagytak el is károsodtak, hanem a fás részeknek a szállító szövete is, amit most még nem lehet pontosan felmérni. Ez majd akkor fog kiderülni, amikor a növény elkezd kihajtani esetleg az alborügyekből, vagy ki sem tud hajtani, vagy ha ki is hajt, akkor gyakorlatilag kiderül a nyár folyamán, hogy egy csökkentett növekedési képességű és termőképességű növény fog kihajtani újra, hiszen azok a részei is károsodtak, amik most szemmel még nem láthatók. Véletőleg nagyobb lesz jóval a kár, mint amit gondoltunk. Ami biztos, hogy amelyik szőlőtetvény most megfagyott, az földrészek is hajtások, azon szinte nem lesz egyáltalán termés. Van egy-két olyan fajta, ami az alvó és a mellékrügyekből képes valamilyen minimális termést hozni, de ez a 20-30 mázsás hektáronkéti termés, ami csak egy-két fajtára jellemző, ez borvidéki szinten elenyésző.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu, az mta.hu és a hunt-rem.hu oldalon. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.